közös nevezőn. Az Újvidéki Rádió családi magazin műsora.
Köszöntjük hallgatóinkat, a mikrofonnál Nánás Janikó
és Miklós Csongor.
A zenét Branislav Vaturán válogatja, a műszaki munkatársunk Iván Zsivkovics.
Ma műsorunkban folytatjuk a múlt héten megkezdett témát a kamaszkor kérdéseiről.
Kádár Anna Mária pszichológus egyetemi oktató előadásából hallanak további részleteket.
A múlt héten hallhattuk, hogy a serdülőkor egyre korábban következik be.
A mai világban viszont számos körülmény nehezíti a felnőtté válás útját.
Szó volt arról is, hogy miként szól hozzánk a saját úgynevezett belső kamaszunk.
Ezúttal arról beszél a szakember, hogy milyen kérdéseket kell feltennünk magunknak.
Megemlíti az identitáskeresést, a megfelelési kényszert és a kapcsolódás fontosságát is.
Tartsanak hát velünk, hallgassák ezúttal is a közös nevezőnt.
Sun.
Kedves hallgatóink, a közös nevezőmben folytatjuk Kádár Anna Máriának a kamaszkorról szóló előadását.
Milyen kérdéseket kell feltennünk ahhoz, hogy megértsük saját magunkat, de a hozzánk közel álló serdülőt is?
Emlékszel arra a pillanatra, amikor először érezted azt, hogy más vagy, túl sok vagy, vagy nem vagy elég, és más ilyen pillanatokra? Most az is kérdés, hogy ki mondta neked ezeket a mondatokat. Mert ezek a mondatok nagyon gyakran belsővé válnak. Én ezt a belső nácinak szoktam nevezni. A belső kritikus éned nem vagy elég jó, nem vagy elég ügyes, nem vagy elég okos, elrontottad, miért nem csináltad így vagy úgy. És minden családban van minimum egy ilyen kritikus, és általában azon szoktak feszekedni aztán a családtagok, amikor megy téhez a gyerek vagy nősül, hogy ezt a kritikust hova ültessék az esküvőn, mert aztán ott mindig cirkusz lesz annál az asztalnál, mert ez se jó, a leves se jó, az egész élet nem volt jó. De kinek a kritikus hangja vált belsővé benned? És hogy mondja ezeket a dolgokat. Zárójel, Lila nagylányom, matekből pont annyira ügyes, mint én, tehát hogy valahogy nem értjük ezt az egész matematikát, és próbáltam egy igaztani, de figyelj, anyának sem ment a matematikus, ahhoz képest azért eljutottam oda, ahol szerettem volna, de hogy nem elég jó, meg stb. Persze ez összekapcsolódik ugye benne azzal a hanggal, egy örökbefogadott gyereknek mindig van egy ilyen hangja, hogy én nem kellettem az egyik családba, mi kellett engem örökbe adjanak. Ha tudatosan, ha tudattalanul, ez mindig egy örök kérdés lesz, és akkor mondom, Milán, de figyelj, mindenkiben vannak ilyen hangok, de ezek a hangokkal lehet vitatkozni. Nem biztos, hogy igazat mond, hanem megkérdezed, vagy akár mondasz ilyen ellenérveket. És telik múlik az idő, kérdezem, hogy na mi lett ezzel a belső hanggal? És azt mondja nekem, Lilla, leragasztottam a száját. Mekkora igazság. Telik múlik megint az idő, megint mit tudom én, hatványozás van a matematikában, megint nem érti. Az apja, a matematikus fej próbálja magyarázni, de mondtam, ne úgy magyaráz, mert nem érti. Mondom, úgy magyarázd, hogy nekem magyaráznád, mert én se értem, semmit nem értettem abból az egészből, na mindegy. Kérdezem Lillától, hogy de akkor nem azt mondtad, hogy leragasztottad a száját? Mit mond Lilla? Leszedte a ragasztót. És hát nem ugyanez van bennünk felnőttként is, hogy amikor akár kudarcot vallunk, akkor elkezdjük szidni magunkat, és hogy nagyon-nagyon kell vigyázni ezekre a dolgokra, ezek kemény minták egy gyereknek, hogy na elrontottam ezt a süteményt is, még egy süteményt sem tudok jól megcsinálni, ez az ő belső hangja is lesz. Minél többször hallja, annál inkább átveszi ezeket a történeteket. Tehát egyszer a belső kritikusunkat is meg kell szelídíteni, és megnézni, hogy ki az, aki mondta, meg vajon miért mondta nekünk ezeket a dolgokat. Akkoriban mit tanultál meg arról, hogy miként lehet szerethető? Ma is ugyanúgy próbálkozol? Ez a jó kislányoknak, meg a jó kisfiúknak a története, akik mindig megalkudnak, és feladják önmagukat csak ahhoz, hogy szerethetővé váljanak. Na most itt érdemes mindenkinek megnézni a saját születésének a történetét, mert ugye a születéstörténet nem csak akkor kezdődik el, amikor megszületünk, nem csak abban a 9 hónapban, hanem ugye akkor, amikor anyukánk és apukánk jó esetben szerelmesek lettek egymásba. De ahhoz, hogy szerelmesek legyenek, még a nagyszülők is szerelmesek kellett legyenek egymásba, és ahhoz még a dédszülők is. Ugye ott van a Temesé című rendhagyó napra, amit 14 éves korig lehet megírni a gyerekeknek, és abban például az első dolog, amit beleértem, ez a hol volt, hol nem volt, ugye volt egyszer egy anyuka, egy apuka, akik egymással találtak, de van olyan gyerek, aki erőszakból születik, van olyan gyerek, aki soha nem ismeri meg az apját, van olyan gyerek, akit örökbe fogadnak, van olyan gyerek, aki mozaik családba születik. Itt most nincs ilyen rivalizálás, hogy kinek szebb és tökéletesebb a történet, az a te történeted. És ugye én is leírtam ebben a könyvben az én saját jó kislányságomnak a történetét. Nekem anyukám 19 éves volt, édesapám 20, amikor hát anyukám teherbe esett velem, és mindenki elájult a családból, hogy fú, nem mint, hogy a nagyanyám nem 19 évesen szülte volna anyukámat, és én nagymamám 19 évesen nagymamámat, de persze minden korszakban el lehet állulni ettől. Ráadásul ugye apukámat akkor vitték katonának, és hát kérdés volt, hogy egyáltalán megtartanak-e. Ez egy alapélmény például a születéstörténetben, hogy azok a gyerekek, akik véletlenül pottyantak vele egy család életébe, ami nem azt jelenti, hogy később nem szerettek, meg fogadtak, meg neveltek rendesen fel, hanem ezek a gyerekek mindig kell bizonygassák a létjogosultságokat, hogy lám, milyen jó, hogy megszülettem, mert. Ezek a gyerekek a túlteljesítők, akik nagyon gyakran ugye azért mennek a jó kislányság fele, hogy ugye bebizonyítsák, hogy mennyire jó volt, hogy őt vállalták. Na, én pont egy ilyen pozícióból indultam, és ugye az éltanuló, aki mindent elolvasott és mindent túlolvasott, és az egyetemen kezdtem el elindulni afele, hogy lehúzzam a határaimat, hogy nemet mondjak, és ott van a könyvben az a történet is, hogy 49 évesen kerültem egy olyan vizsgahelyzetbe, ahol egy olyan mérhetetlen megaláztatást éltem meg, úgyhogy már ledoktoráltam, és lemesteriztem, és már minden megvolt, és még csak ez az egy vizsga volt, amit be kellett fejeznem, és hogy azelőtt nekem már a gyomrom mondta rég, hogy ez nem oké. Ugye Máté Gábor mindig azt mondta, hogy az agyunkat át lehet venni, mert gondolatok jönnek, mennek, minél okosabb valaki, és minél többet tanul, annál jobban meg tudja győzni magát a hülyeségekről. Mert hogyha ugye túltanuljuk a gyomrokat, akkor nem olyan kapcsolatban már ugye saját érzéseinkkel, zsigeri érzésekkel, és erre nagyon-nagyon kell vigyázni. Az érzések is jönnek, mennek, de egy nagyon fontos szempont, a gyomrod nem tanult meg hazudni. És ezt a serdülő tudja. Csak később felnőttként meggyőzzük, hát még kell maradni ezen a munkahelyen. Nem baj, hogy állandóan megaláznak, bullyingolnak, és a főnök is így beszél velem, a világ ilyen, és meggyőzöd magad a hülyeségekről. Sajnos én is meggyőztem magam 20 évig, és amikor már ugye ott voltam a vizsgahelyzetben, nem tudtam, hogy most az invádó börtönkísérletébe szereplek esetleg, vagy a miagram áramütésesbe. Tehát olyan megaláztatásban volt részem, ráadásul segítő környezetben, terapeutákkal körülve. Hát valószínűleg a szakmai féltékenység is az egyik ok volt, de abban a percben megszólalt bennem egy hang, nem tudtam, hogy mi ez a hang. Aztán rájöttem, ez a belső kamaszom, akinek lehet le volt ragasztva addig a szája, aki azt mondta, hogy nem érdekel, hogy mennyi pénz van ebben, nem érdekel, hogy 20 évig tanultál, te innen kimész, és a küdös életbeidet többet vissza nem jössz. Megértetted? Te egy ilyen hang. És akkor, amikor kérdezett, mondták a bizottság, hát lehet jönni, akkor új esettanományt írni. És mondtam, én? A küszöböt megnézem, én soha többet ide vissza nem jövök. És akkor azt is mondtam, igen, 49 évesen én is kamasz lettem. És azt mondtam, hogy soha többet ilyen méltatlan helyzetben nem. Na ezért kell örüljünk, amikor a kamaszunk lázad, dacol, nemet mond, kiáll önmagáért, veregessük meg a saját vágyunkat, nagyon jó munkát végeztünk, sokkal nagyobb baj van azokkal a szófogadó gyerekekkel, akinek nincs kamaszról, aki olvas otthon. Tehát az egyik védekező mechanizmus, a menekülés, én is olvastam rengeteget, de nem biztos, hogy a kamasznak az a dolog, hogy olvasson. Menjen, bandázon, lássa a világot, kapcsolódjon, olvasni is kell, de nem egész nap reggete, az nem oké az a kamaszról, csak hát akkor senki nem tudta.
Safe hands.
Következő kérdés, kinek a hangján szólna benned a megfelelési kényszer? Kinek a hangját nyomja olyan? Ilyenkor lehet látni reggel, amikor felébredsz az első órában, már is öt dolog nem tetszik neked, hogy a kávé túl meleg, vagy túl hideg, s ha szép november van, akkor az a baj, s ha esik az eső, az a baj, akkor egy kicsit ebben a zsindes üzemmódban vagy, és lehet, hogy ez a belső kamaszod nem kap erőforrásokat, vagy lehet, hogy nem engedted meg neki azt, hogy néha pihenjen, pizsamanapot tartson, mert a kamasz az képes lustálkodni. Nincs egy kis betudalás, hogy lustálkod, és nagyon jól is teszi. Sőt, kutatások mutatják ki, hogy az a felnőtt, aki délután ugye 45 percet, egy órát tud relaxálni, aludni, zenét hallgatni, vagy bármit csinálni, átlagosan egy évvel hosszabbítja meg az élettartamát. Mert ugye a stresszhormonok, ugye a légzés, a zenehallgatás, ezek mind nagyon fontos dolgok, csak ez a belső náci, ez sokszor olyan kemény tud lenni, különösen a jó kislányoknál, állandóan takarítanak, pucják az ablakot, sütik a dobostortát, hétvégén is megint takar, megint, és ugye nagyon jól tudjuk, a házi munka az még csak kezdődik előről, és mikor lesz ez a megállás? Akkor mondjuk majd nyugdíjra, aztán majd pihenünk, persze, persze. Akkor már mi vigyázunk a kiskamaszokra, és aztán a légszülők leszünk, akkor megint a következő generációra. Tehát ez nagyon fontos, hogy milyen mintát adunk egy gyereknek, arra, hogy mennyire lehet önmagunkhoz kapcsolni, el lehet fáradni, vagy lehet olyan, hogy nincs kedvem. Vagy mikor mondod azt, hogy csak, mikor megkérdezi valaki tőled, hogy miért ezt a ruhát vetted fel, csak. Miért kell mindig megmagyarázni, tudod azért, mert ez volt elő a sorban, ne, olyan ruhát veszed fel, amit te akarsz, azt a döntést hozod meg, amit te akarsz. Persze, hogy elköltötted az összes pénzt a családba, akkor a férjednek csak nem mondhatod, hogy csak. Az összes ruhát csak kínosztjuk, hogy csak, az megint más történet, de hogy kiállhatsz önmagadért is, és nem kell. Mert a, mit tudom, a szomszéd megkérdi, hogy hát vasárnap van, miért rendeltetek pizzát? Hát mert nem volt kedved ma főzni, és megengedheted nyugodtan magadnak, csak nagyon sokszor jó kislányok ezt nem engedik meg. Generációkon keresztül mindig mindent meg kell csinálni, vagy ha nem csináljuk meg, legalább a látszatnak meg kell felelni, most már ez is ott van. Zárójel, kérdezem az egyik ismerősömet, hogy hogy van idő minden reggel 6-kor ugye elmenni tornászni, plusz nem tudom fotókat csinálni és felrakni. Tehát mondom, hogy én, hogyha engem reggel valaki 6-kor futni látsz, fusson, mert nagy baj van. Tehát én biztos felrakjálik reggel, tehát csodálom is azokat az embereket, akik ilyen mód, és akkor így felöltözik, és azt mondja, hát na jó, csak neked megmondom, hétfőn elmegyek tornászni, viszek 7 ruhát, felöltözöm, megcsinálom a fotókat, és aztán felteszem. És ugye ezt a serdülő nem mindig látja, hogy azok a filterek, a minden, hogy az nem a valóság, az egy látszat élet. És akkor megkezdtem ő is, hogy van időd eltenni a kompotokat, a zakuszkákat, felcímkézve és minden, azt mondja, jaj, meg szoktam menni a boltból, áttöltöm a saját idegeimbe, és felrakom a címkét, csak akkor így vagánykodok, hogy nekem is megvan. De ennek milyen értelme van? Hogy bemutassuk, hogy mintha. Mert a lelkünk az így is tudja. És hogy soha nem leszek elégedett, hogyha mintha világot éltetek. Tehát nyugodtan felett állni, én nem teszek egy kompot. És akkor mi van? Sem te mindenkinek kompotot. De ismerek olyan hölgyeket, amik nagyon finom kompotokat tesznek el, és megveszem tőlük. Nem? Tehát, hogy az is lehet nyugodtan. Tehát, hogy akár a döntéseid, a, hogy azt, hogy te mire költöd a pénzedet, vagy hogyan éled az életet, az a csak, az a te döntésed abban a helyzetben. Lehet-e csak úgy lenni önmagában? Mert ez is a jó kislányok, jó kisfiúk belső programja. Mindig kell csinálni valamit ahhoz, hogy szerethető legyek. Ha csak lustálkodok, nem vagyok szerethető. De a szeretet, az feltétel nélküli. Akkor is szerethető vagy, ha nem csinálsz semmit, és lustálkodsz. Mert megengedheted magadnak. Na, nagyon gyakran, ezt tényleg csak életközép válság után értjük meg, amikor egyszer csak látjuk, hogy az egyik barátunk meghalt szívinfarktusban, s a másik agyvérzésben, s a menedzser betegségek, stb. Mert egyszerűen a belső program. Nem lehet megpihenni, kell menni a belső hajcsár, aki téged mindig hajt, és egyszerűen nem veszed figyelembe a tested jelzését, hogy elfáradtam, nem bírom tovább. Na, odáig eljutni már egy nagy bátorság. Tehát a 11-ig tudsz pizsamába ülni, sőt egész nap azt jelenti, nagyon jó vagy magaddal, nagyon jó megszereted önmagadat. Ameddig nem, és állandóan fekete és süsed a dobostortákat, hogy kérdezz meg, hogy vajon most tényleg meg kell sütni ezt a dobostortát, vagy nem? És mekkora példa ez egy kamasz gyereknek, hogy igenis lehet csak lenni, és nem csinálni semmit. Mert a kamasz gyereknek is sokáig nem szereti azokat a helyzeteket, amikor állandóan kell menni látogatókba valakihez, elburcoljuk az összes rokonsághoz, az összes program, és hogy csak egyszerűen szeretne lenni és hallgatni azt a levégtelenített zenét, mert lehet, hogy most volt a szerelmi csalódás, és összetört a szíve, senkit nem akar látni. És hányszor bagatelizálj szülőként, na hagyja, nincs annyi nő van a világon, annyi férfi, de neki most tört össze a szíve. És ugye visszagondolunk, hogy az első szerelmi csalódásra, hát soha olyan érzelmi hőfokon nem fogunk égni, mint abban a kamaszkori szerelemben. És akkor tényleg úgy éri meg a gyerek, és hogyha van egy kicsi empátiánk, akkor hagyjuk, hogy üljön benne a szobájába, lustálkodjon.
Nem csak a fiatalok tanulhatnak az idősebbektől, ez fordítva is érvényes.
Feltéve, ha megtaláljuk ennek helyes módját, és megértéssel viszonyulunk egymáshoz, mondja a pszichológus.
Mi az, amit ma vissza szeretnél követelni a kamaszkorodból? Tehát, hogyha ma még egyszer megélhetnéd a kamaszkorodat, vagy ha újraírhatnád a kamaszkorod forgatókönyvét, mit hagynál benne, és mit írnál át? Mi az, amit ma teljesen másképp csinálnál? és lehet, hogy pont azok a dolgok fognak idegesíteni a saját gyerekedben is, amiket elkezdő másképp csinálni, és haragszol rá, hogy azt miért nem te csináltad. Ezek nagyon sokszor tudatalatti mechanizmusok, nem mindig tudatosak. És mindig meg kell nézni, hogy az, ami a te kamasz gyerekedbe triggerel, tehát így nyomogatja a gombodat, te mérgelődsz, hogy ott valami még te kell dolgozni, nem ő kell dolgozzon, hogy ő megjavuljon, rendes legyen, hanem az a terves önismereti munkád. Mint ahogy ugye ez a projekció, amikor kivetitek valamit valakire, akár egy népcsoportra, az mindig az én történetem, hogy amit utálok másban, azt mondja, hogy én önmagamban utálom, na, csak ezt elég nehéz bevallani saját magunknak, és elég kényelmetlen. Hogy az ő ismeret nem csak ilyen jó dolgokból áll, hanem azokból a nagyon kemény belső rétegekből, amiket néha meg kell kérdőjelezünk, és néha kamasz megkérdőjelezteti velünk, hogy jó, te jössz azzal, hogy ne cigizz fiam, mert a dohányzás káros az egészségre, és te hogy vagy ezzel az egésszel? Vizet prédikás, bort iszol, hogy ez így kell legyen, és közben te nem csinál, mindent észre fog venni az a kamasz, minden. És nagyon keményen fog szembesíteni. Tehát nem lehet eljátszani valamit, ami nincs ott. Most mire vágyik a benne lévő kamasz? Milyen határokat húzna meg, mibe kezdene bele, mit mondana ki végre? És ez nagyon fontos dolog, amire ugye eljutunk az életközép válságig, egyszer csak elkezdjük kimondani a dolgokat, és néha általában ilyenkor címkézik meg az embereket fekete bárányoknak a családba, hogy eddig olyan rendes volt, hatféle levest főzött, és mindig készült, és azt mondja, eddig ne tovább most emel kirándulni, mi lett, megbolondult? Nem. Csak rátalált önmagára. Már leszedi az állatszokat, amik ráégtek, és elindul ugye végre a saját útján. Na, innen kezdődik a történet. Ez a belső kamasz, mindig a belső kamasztól kezdődik, ahhoz, hogy kamasz neveljek, ez a belső kamaszomat kell elsősorban rendbe tegyem. Na és miért mondom azt, hogy ez egy erőforrás? Erről majd részletesen írtam a könyvben, hogy Daniel Siegel mondja azt, hogy a kamasz az kreatív identitáskeresésben van, ami, hogyha belegondolunk, soha nem ér véget az életünk során sem. Nem mondhatjuk azt, hogy 29 évesen készen vagyunk. Mert lehet, hogy kitaláljuk önmagunkat 35 évesen, lehet vállalkozók leszünk, lehet pályát módosítunk. Hogy miért gondoljuk azt, hogy mi már elkészültünk, és csak így működhetünk, vagy a családi mintáink szerint működhetünk. Az a reziliens, rugalmas, alkalmazkodó képességű felnőtt, aki képes megújulni. Például volt nekem egy olyan diákom, aki az apukájával együtt iratkozott be az egyetemre. Lány 18 éves, apja 49, legidősebb diákunk volt, de tudok olyan 89 éves mester és diákról, akik 89 évesen iratkozott be filozófia mesterire. Hát végül soha nem késő semmire. Takarító cégnél dolgozott, éjszakánként, majdnem évfolyam elsőként végzett, és ma már egy családsegítő központban dolgozik. És mondták, hogy na most erre a 10 év nyugdíjig, na most már mit akarsz? Nem, ő 10 év alatt mást akar csinálni. És ez egy mekkora minta egy gyereknek. Különösen serdülő gyereknek, amikor a szülők, nagyszülők képesek megújulni. És lehet látni ezt a kölcsönös tanulási folyamatot. Talán a nagyszülőkkel tudnak leginkább a kamaszok összekapcsolódni, mert mennek, akkor installálják fel a Snapchatet mamának a telefonjára, és mutatják le, hogy melyik gombot kell megnyomni, és akkor mondják, mama, akkor kérlek, ilyen vibráló virágcsokrokat ne küldjél a Facebookon, az nagyon ciki, meg stb. Tehát folyamatosan tanulunk egymástól, nem? Az unoka jár ilyen továbbképzéseket tartani, hogy megtanítja ugye nagyapát görkorcsolyázni, vagy gördeszkázni, vagy síelni. De ezek mennyire jó dolgok, ezek a megújulások. Tehát ugye a kreatív identitás keresés, az újdonság keresés. Ezért van az, hogy a kamasz nagyon gyakran ilyen elmegy a határokig, mert ő az újdonságot keresi. Ez az időperspektívával is kapcsolatban áll, mert vagy azt érzi a kamasz, hogy nincs idő, kész, ha most nem próbálja ki, vége. Elment a vonat, ennyi volt. Az első csóka, mit tudom én, az autót vezetni 220-szal, a mai éjszakai buli, tehát ő most ott kell legyen, vagy a másik véglete, hogy az, hogy felnőtté váljon, és elköteleződjön, hát az olyan messze van, és különösen azok az 50-es vény csotrogányok tudnak csak ilyeneket csinálni, tehát hogy nagyon öregeknek látja ugye a szülőket. Na most általában a szülő is ledöbben, én is most voltam 50, pár napja, és emlékszem, hogy az 50-eseket hogy képzeltem el, ha 40 az még kicsit romantikus, de az 50, 60, 70, és akkor mindig úgy vagyunk vele, hogy kitoljuk ezeket az életciklusokat, hogy 60-asan az ők, ha a 70-esek azok az öregek, már 60 az, és szoktuk mondani, hogy 18 éves vagyok, csak 42 év tapasztalatom van, vagy szoktuk mondani, hogy 50 az ő 30. De nem, 50 az 50. Az az életciklus, amiben vagy, és pont. És persze, ez egy gázfolyamat, mert 40 soha az életben többet nem leszel. Lehet ezért így kezd a serdülő gyerekeddel, hogy na, ezzel kövök csak serdül, milyen jó neki. Mert van néha tudattalan rivalizálás, akár az anyák lányaik között, és nagyon sok minden van ugye a mélyen. Ugye mondtam, az identitáskeresés, újdonságkeresés, érzelmi hőfok. Tehát, hogy soha olyan érzelmi hőfokon nem leszel. Miért? Látta valaki az Inside Out, az Agymanok című rajzfilmet? És a második részt is látták? Láttátok? Na, a második részt érdemes még egyszer újra nézni, mert az a kis kamaszokról szól. Mert a kamaszokat úgy kell elképzelni, mint egy Ferrarit, akiben nincs fékrendszer. Az érzelmi agy működik, de még a racionális kontroll nem valósult meg. Régebb, ahogy mondtam, ez 25 éves korra ért be az agyterület, ma már 29-re. Tehát nem azért teszi meg, hogy direkt bennünket idegesítsen, hanem azért, mert fejlésleg még nem képes. Tehát ezért van az, hogy nem méri fel a kockázatot. És ezért van az, hogy nagyon aggódnak a, és jogosan ugye a szülők azokért a gyerekekért, a Narancsárga meseszülőgek filmben írtam ezeket a típusokat, és ez a promóter, ezek tipikusan a promóter gyerekek. Na ott fel kell kötni a gatyát minden szülőnek. Az első 45 év nagyon nehéz lesz. Te már látod óvodába, ez már kimászott az ablakon, felment az igazgatónénihez, mindent szétszedett, ötször már behívtak téged az igazgatóságra, felmászott, lemászott, volt az osztálytársam, megmondta az órát, csak a harmadik emeletről gondolta, hogy úgy, mint a tűzoltó szemben, leereszkedik a csatornán, csak elfelejtett a csatorna, össze van toldva csavarokkal. Tiszta hús volt, tehát élő hús volt a keze, és a mentőt ki kellett hívni meg. Tehát ezek a promoter gyerekek, ezek állandó világra akarnak menni, hogy mit csinál, hol van, ugye a jogosítványa van, hogy fog be, állandóan raliznak, tehát hogy nem érzik a határaikat, és ilyenkor nagyon-nagyon ott kell legyen a kontroll, hogyha azt mondja, hogy az éjszakai buliból át akar jönni a másik városba, a spélészegen akar vezetni, na fiam, ezt nem, ha egyáltalán elmondja. Mert csak lehet hazni, és azt mondja, na így vezettem végig. Ezeknek általában van, hogy 10 őrzőangyalok, szerencsére nagyjából megúszták. De szülőként, és főleg, hogyha valaki ilyen helikopter szülő, az bele betegedik ebben az egészben. Amit még mindenképpen el szeretnék mondani, a könyvben rengeteg fejezet van, és mindenről beszéltem részletesen, az az, hogy hogyan végződhet ez a ki vagyok én kérdés, hogyan végződhet az identitáskeresés. Az első ugye Marcial, híres fejlődéslektani kutató mondja el, hogy 4 kimenetele van. Az egyik ez a korai zárás, ami ugye arról szól, hogy hát mindenki orvos volt, én is orvos leszek. Hát anyukám azt mondta, hogy ebbe a vallásba, ebbe a politikai pártba, ebbe a világnézetbe kell hinni, hát ha azt mondta, akkor én is átveszem. Tehát, hogy mindent átveszek, ez a jó kislányok, jó kisfiúknak a történet, a bólogatás. Na, zárójel, egy történet ehhez, amikor Kolozsvárra mentem egyetemre, akkor egy olyan családnál laktam, ahol a 80 éves anyuka együtt élte a 60 éves fiával, Karcsikával. Karcsika túl volt 2 vállásán, a harmadik feleség jelöltjének udvarolt, azaz udvarolt volna, ha az anyukája hagyta volna, mert 10-ig lehetett udvarolni, 10-kor Karcsikának otthon kellett lenni. És akkor süti az anyuka fánkot, 80 évesen mondja nekem, hogy megérem a 80 évet, és nem fogad szót nekem a fiam. Na aztán, milyen világot élünk. Na itt már kezdődött egy kicsit gyanús lenne a történet. Hazajön Karcsik, és Csüli bocsánatkérések közepette, hogy az anyuka Karcsika soha ne forduljon ezelő. Tehát a 10 óra, 10 óra, nem fél 11. Megehetsz egy fánkot, de csak egyet, hogy megfeküdj a gyomrodat, és gyorsan lefeküdni, mert reggel korán kell kelni. És néztem, ami UNESCO abszolút drámában vagyok, és pszichológus hallgatóként nagy naivan arra gondoltam, Karcsikának csak egyetlen esélye van a felnőtté válásra, hogyha majd elveszíti az anyukáját, majd valahogy csak felnőtt lesz, mert eddig nem sikerült, biztos nem lesz olyan fordulat, amit ő sikerülne. Aztán kb. 3 hónap múlva én elköltöztem, mert mondtam, nem azért jöttem el 100 km-re otthonról, hogy az anyuka ellenőrizze az én órarendemet, mi megyek filmklubba, mert nekem a vőlegényem otthon van, na mondom, nekem ez elég, megyek át egy másik albérletbe, de mindig kíváncsi voltam, mi lett Karcsikával. Mi történt Karcsikával? 5 év múlva valóban meghalt az anyukája, Karcsika eladta a lakást és bevonult az öregek otthonába. Az élet képtelenné válás. Nagyon-nagyon kell ezzel vigyázni. Amikor a serdülő túl jó, túl könnyen megúszta ezt az identitás krízist, nagyon gyakran korai zárásban van, és ezeket a serdülőket kell a legjobban félteni. Mert átvesz mindent, és nem a saját életét éli. Persze, életközépválságon még ráébredhet, de ha annyira jó kislány, annyira jó kisfiú, így éli át az egész életét. És kétségbe esik a végén, hogy de akkor mi van? Kinek az élete volt, amit én leéltem? Másik megoldási mód a moratórium szakasza, ami ugye azt jelenti, ez a keresés, mert ugye a korai zárásnál nincs krízis, de van elköteleződés. A moratóriumnál van krízis, de még nincs elköteleződés, ami azt jelenti, mint egy egyetemista. Hát ugye manapság, döntsd el, milyen szakra mész, milyen városra, milyen kontinensen tanulsz tovább, de aztán hova mennyi mesterire, hol köteleződjél el, tehát annyi választási lehetőség van, és szerintem mindannyian megtapasztaljuk, bemegyünk a boltba, és kell menni egy joghurtot. Na, az 50 közül melyiket vedd meg? Hát ameddig elolvasod az apróbetűs részeket, és kipróbálod az egészet, csak 2 órát kell tölts a joghurtos polcnál, és még csak joghurtot vettél, nem? Tehát ő rengeteg választási lehetőség. Épp ezért van az, hogy most már leírták ugye a kapunyítási pánikot, amiről beszéltem, hogy az értelmiségi fiatalok, meg a Mama Hotel, hogy ki van tolódva ez az egész, és még mondjuk 40 évesen is még mindig moratóriumban vagyok, és keresem magam, hogy akkor melyik legyen. Ez nagyon gyakran az egyetemeknek az abbahagyása, meg az újrakezdése. Az 5. egyetemet járja, a 26. továbbképzés, és aztán persze nem veszik fel a munkahelyre, mert már túlképzett. Lehet elavult az a szakma, vagy ki tudja. Tehát itt nagyon jó meg lehet úszni a felnőtté válást. Harmadik lehetőség, ez a diffúz identitás. A diffúz identitás az az, hogy nincs krízis és nincs elköteleződés, mert olyan, mint egy ilyen Peter Pan szindróm, ez az örök gyerek. Nem tudom, szerintem mindenki látott ilyen embert a környezetében. Egyszer voltunk az Ozora Fesztiválon, és kijövök a sátorból, és nézem egy ilyen színes lakókocsi tetején, ül egy indián. Tehát én mindig egész életemben indián rajongó voltam. Az indiános könyvek, se a vadőrös, a nyomorúkeresőkben mondom, wow, hogy igaz indián előtte. Wow, mennyire romantikus. Aztán megtudtam, de hogy indián, ő csak indiánosat játszik. 65 éves volt, tele a karja, ozorás, 10 ozorás karkötővel, ozorától ozoráig élt. Valaki adott neki ételt, valaki úgy megszánta, aztán ment a lakókocsijával, aztán majd valami lesz, vagy valahogy elkölik ez az élet. Persze indiánosat játszani nagyon vagány negyedikbe, vagy még 8. 65 évesen indiánnak lenni, na ez egy kicsit diffúz identitás, nem? De mindig van minden családban legalább egy ilyen személy, aki még keresi magát 80 évesen, és még mindig nem köteleződött el, vagy ilyen romantikus elképzelésekben él, mert egyszer csak el kell köteleződni, és egyszer csak felelősséget kell vállalni, hogy a saját életedért. És ami a jó végkifejlet, az a kialakult identitás. Van krízis, van elköteleződés. Végigjárta a tévutakat, lehet kivett egy például nagyon gyakori külföldön, hogy egyetem közben, vagy után, vagy előtt kivesznek egy ilyen évet, szabad évet, ahol önkénteskednek, járják a világot, elmennek egy táborba, tábort vezetnek, kipróbálják a dolgokat. A mai fiatalok most tényleg Erasmus-tal is van egy halom lehetőségük, hogy ő megnézte a különböző lehetőségeket, és az ellenazonosulás azt is jelenti, hogy na ezt biztos nem akarom csinálni. Hogy elmegy, mit tudom én, pizzafutárnak, s fordja egy hónapig a pizzákat, és mondja, na jó, ebből nekem elegem volt, nem akarom. Például nagyon jó, hogy ilyen dolgokat is kipróbáljon, hogy na, a pénzt miből lehet megkeresni, mennyire nehéz ez a munka, stb. Vagy az se baj, szoktam mondani, hogy ha például van egy olyan pedagógus, akit ő nem szeret, és ellenazonosul vele, és azt mondja, hogy na, ilyen zsémbes, mint a fizika tanár, mint tudtik, ezt nem akarok lenni, vagy ilyen zsémbes, mint a nagybátyám a családban. Meg kellenek nem csak azonosulási minták, kellenek ellenazonosulási minták, hogy kimondjam, hogy ezt nem akarom. Lehet, hogy elvégzi az egyetemet, hát nagyon sokan az orvosi vannak, így, hogy elvégzik az egyetemet, és mire elvégezték rá, hogy ez biztos nem akarják csinálni. Vagy nem akar sebész lenni, vagy ez nem, és akkor átképzi magát, meg stb. De egy adott ponton elköteleződik. Ami nem azt jelenti, hogy ez egész életre szól, manapság már a szakmák, tehát mindenki tudja, rengeteget kell továbbképezni maga, és lehet, hogy hát ugye a nagyszüleim abból a munkahelyből mentek nyugdíjba, és tényleg annyi időt töltöttek, ahol elkezdték ezt a pályát. Ma már ez nem pont így van, hanem rengeteg átszervezünk az élet a fölöttünk. Mondják is, van az a vicc, hogy a jövő munkahelyén robotok lesznek, egy ember és egy kutya. Az embert azért tartják, hogy etesse a kutyát, csak kutyát azért, hogy vigyázzon az ember, hogy ne nyúljon a gépekhez. Na aztán persze ez lehet jó-rossz, hogy milyen dolgokat automatizálunk, vagy nem, de hogy ez biztos, hogy rengeteg változás lesz, és hogy nagyon sokszor kell átképezzük saját magunkat ahhoz, hogy fent tudjunk maradni a munkaerőpiacon. Nem minden
mivel a jobb az mindenben, jobb hosszú kort, magát senki sem adja könnyen. Azt mondja, inkább úr a pokolba, mint szóg a mennyben. Te úrnak tudod, hogy születni kell, azt nem osztja gázsiként. Minden érme, írás és fej, van egy mondat, erre ismerd el. Nem minden szarka. Kevesebb több, ha az esetesebb kapzsi, jobban ötöd magát, senki sem adja ingyen. Azt mondja, inkább leszek király, mint paraszt a réten, de királynak is születni kell, koronát nem adnak pénzliért. Minden érme, írás és fej, van egy mondat, erre ismerd el. Nem minden szarka. Nem mindegy, honnan jön, nagy, hogy honnan jön.
mindegy, honnan jön, vagy hogy, hogy honnan nem, nem minden csillag csillog, szépen a szememben, nem minden arany, ami fénylik a sötétben, nem minden szarka.
Kapcsolódásról erről is van egy külön fejezet, hogy manapság már a kapcsolódás az nem pont úgy működik, hogy akkor leülök a gyerekem elé és kapcsolódom a kamaszhoz. Ez utálja a legjobban, mikor kikérdezik. Már óvodáskorban is utálják a gyerekek, amikor utána meg is mondjuk, hogy na, mi volt ma az óvodában? És akkor azt várjuk, hogy a gyerek azt mondja, hogy igen, reggel bementünk, reggeliztünk, utána volt egy ilyen strukturált játék folyamat, aztán az óvodai kivitt az udvarra. Hát a gyereknek nincs is önéletrajzi emlékezete, nem is tudja felsorolni. Tényleg, amikor nem mondja el, akkor nem azért nem akarja, hanem nem is látja egységében ezt az egészet. Sőt, minden kamasz után, amikor harapófogóval akarod belőle kiszedni, hogy na akkor mondja, hát most mi volt, semmi, ez általában válasz. Hogy néha le kell ülni mellé, és ott ülni, ahogy ő hallgatja a zenét, te is mit tudom én, ott megengeded magadnak ezt a struktúráltan szabadidőt, és csak ültök egymás mellett. És lehet, hogy tisztelsz, hogy leveszi a fülhallgatját, és azt mondja, anya, képzeld el a meccsen, az volt, hogy, vagy lehet, nem mond semmit. Lehet, hogy akkor mondja, amikor pont az anxiety dolt hallgatjátok a sugi fele, mert a kamasz nagyon értékeli, hogyha többször vagy képes végighallgatni azt a dalt, amit ő szeret. És te úgy teszed is magad, hogy az úgy tetszik nagyjából neked. Mert az utána, amikor kritizálod, hogy bezzeg az abba dalok az én időmben, akkor még volt zene, de mi ez a hülyeség, fiam? Na és a más kapcsolódásnak a másik része az itt és most, amikor jelenben vagyunk és ott kapcsolódunk. Erre mondtam, hogy ezt a párizsos példát. Nem könnyű szülőként lemondani, mikor például elmész kirándulni, és tudod, hogy annyi célhely és minden, és te mindenről le kell mondjam, mert te kerüljetsz a játszótéren, és aztán nem tudom hol, de biztos, hogy nem a legjobb választás, mikor elmész Párizsos a Louvre-on végig ráncigálod a gyermekedet 15 órán, mert na jó, még a Mona Lisát megnézi, de most mit érdekli a többi? Persze, kell szoktatni, nem egyből beledobni a mély vizet. Itt és most van kapcsolás, azt jelenti, hogy jelen lenni, nevetni, derűsnek lenni, és hogy néha engedni azt, van az a Netflixes film, az Igen nap, na azt imádják a serdülők, hogy Igen nap, végre azt csinálnak, amit ők akarnak, jó, korlátokon belül, de legyen egy Igen nap. Ugyanaz, mint ugye Szabó Lőrinc, amit mondta, hogy lekuporodtam, és egy negyed órán az óriásból törpe lett. Mennyire frusztráló, az megmondják, mikor kelljél, mit tegyél, hova menjél, suliba megmondják, hány házi feladatot írjál, hogy csinálj, olyan, mintha börtönben lennél valósággal, nem? Tehát, hogy mindenki uralkodik az életeden, és akkor van az a 10 perc szabadidő, akkor mondják, ne lusták, hogy kérfe, fiam, mi lesz belőle, nem írod le a házikat, nem fog sikerülni az érettségét. Ha már 9-től ijesztegetik az érettségével. 4 év múlva, plusz. Tehát akárhonnan is nézzük, ezek a mai ismeretek mit fognak számítani 10 év múlva? Teljesen más világban élünk, a rugalmas alkalmazkodó képesség, reziliencia, ezek lesznek ugye azok a fő kompetenciák, amelyek fontosak. Amit szintén ajánlok megnézésre, egy művészfilmet, aminek az a címa Tökéletes napok, a japán vécepucolónak a története, nem tudom, látta valaki, most nemrég volt a mozikban. Na, tehát egy nagyon-nagyon jó film, és annak az analógiára vezettem le az utolsó fejezetet. Ez a japán vécepucolónak nem tudunk sokat az életéről, csak annyit, hogy ugyanazokat a rutinokat csinálja nap, mint nap, tehát lehetett látni, hogy más státusban volt, és valamiért ugye ebbe a pozícióba került, és megérkezik hozzám a kiskamasz unoka testvér, tehát a testvérének a lánya, az unoka húga, és hogy ez a férfi hogyan tud ehhez a lányhoz kapcsolódni. Tehát, hogy hihetetlen azt látni, hogy ő nem kérdezi, egyszerűen csak viszi magával és ül mellette, és van az a japán kifejezés, a komorebi, a fák levelei között átszűrődő napfénynek a változása. És akkor ülnek, és nézik a fényeket, és lehet látni, ahogy ez a lány kinyílik már csak attól, hogy nem egy kontrolláló felnőtt van mellette, hanem egy olyan felnőtt, aki képes vele ott lenni. És amikor mennek át a Sumida folyón biciklivel, akkor a lány mind kérdi, de mikor megyünk oda, ahol a Sumida folyó beömlik a tengerre, és akkor mondja ugye ez a japán vécapucoló, hogy legközelebb. És kérdezik, de mikor lesz ez a legközelebb? És akkor azt mondja, most van, és legközelebb, legközelebb. És ez egy nagyon szép analógia arra, hogy most van, a gyereked most kamasz, és ne azt várjad, hogy járjon le, és már ömöljön be a tengerbe, és már valahogy legyünk túl rajta, hanem élvezd ezt a periódust is. Hogyha a saját belső kamaszodhoz is tudsz kapcsolni, egy fantasztikus kaland lesz, amivel lehet sokat fogtok sírni, meg nevetni, meg kínlódni, de ezek mind-mind jó történetek lesznek a későbbiekben, és ahhoz, hogy ő megszülessen, ugye, ahogy a sejemhermi bebábozik, és lesz belőle egy pillangó, ahhoz kell neki. Tehát nem kell lejárjon hamar, mert ha lejár hamar is túl könnyen, nem lesz jó.
Kedves hallgatóink, a közös nevezőnkben Kádár Anna Mária pszichológust hallották.
Adásunkhoz a zenét Branislav Baturan válogatta, műszaki munkatársunk Iván Zsivkovics volt.
Nevükben is megköszöni figyelmüket Nánás Janikó
és Miklós Csongor.
Maradjanak az Újvidéki Rádió mellett.
Perhaps love is like a resting place, a shelter from the storm. It exists to give you comfort, it is there to keep you warm. And in those times of trouble, when you are most alone, the memory of love will bring you home.
Perhaps love is like a window, perhaps an open door. It invites you to come closer, it wants to show you more. And even if you lose yourself and don't know what to do, the memory of love will see you through.
Oh, love to some is like a cloud, to some as strong as steel.
For some a way of living, for some way to feel.
And some say love is holding on, and some say letting go. And some say love is everything, some say they don't know.
Perhaps love is like the ocean, full of conflict, full of pain. Like a fire when it's cold outside, thunder when it rains.
If I live forever and all my dreams come true, my memories of love will be of you. And some say love is holding on, and some say letting go,
and some say love, and some say they don't know. Perhaps love is like the ocean, full of conflict, full of pain. Like a fire when it's cold outside, thunder when it rains.
If I should live forever and all my dreams come true, my memories of love will be of you.